beszélgetésünk apropója egy múlt heti könyvbemutató, hármas könyvbemutató. Tavaly megjelent három kötetét mutatták be a Pesti Vigadóban, és ezek közül is talán a legérdekesebb az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent a vizuális nevelésről szóló kötet, amely a címe alapján tűnhet akár egy a profiljába illeszkedő ismeretterjesztő kötetnek is, valójában azonban nem az, miről is szól ez a könyv.
Jó estét kívánok! Tulajdonképpen a mostani cirkusz, ami körülveszi az oktatás nevelés területét, eszembe jutotta, hogy helyesebb lett volna felkiáltó jelel a végén vizuális nevelést címmel kiadni ezt a könyvet. Nem volt bennem az a fajta harciasság, amikor belefogtam. Az indító oka az volt, hogy amikor távoztam az NKA éléről, akkor Halász János államtitkár úr megkérdezett tőlem, hogy lenne-e kedvem a vizuális nevelés témakörében miniszteri biztosságot vállalni. Azt mondtam, hogy igen, aztán nem történt ez ügyben semmi, viszont engem a téma érdekelt, nem a miniszteri biztosság, és eznek egy egyszerű magyarázata van, aki beleolvas a könyvbe, és annak mondjuk a életrajzi személyes részét is olvassa, rájön arra, hogy egy olyan ember, aki az egész életét a vizualitásban tölti, jó lehet közben ugye írok, de, és a meglepő módon ez a könyv nem is a vizuális területeket elemzi, hanem elsősorban a anyanyelv és irodalom a témám, mert pontosan ezeken keresztül akartam bebizonyítani, vagy érzékeltetni, hogy a vizualitásnak mekkora szerepe van, például a szövegértés szempontjából, hogy a magyar értelmiségre jellemző sajnos, hogy sok fölösleges idegen szót használ, és mondjuk ennek a könyvnek is egy talán vezérmotívuma az oktatásban elterjedt kompetencia szó, amit nagyon sokan össze-vissza használnak, van vagy tizenvalahány jelentése, és nagyon sok helyen lehet használni, csak éppen az emberek nem tudják, hogy most akkor mit is jelent ez. Igen, főleg az a bajom ezzel, hogy egy olyan nyelvi közeget vált ki, amiben a kép központi szerepet játszik iskolában. Képzés, képesség, képtelenség, is sorolhatnám ezeket a szavakat. A könyvben ezeket én félkövérrel is szedem. Nem úgy fogalmaztam tudatosan, hogy kerestem azokat a szavakat, amelyek a vizualitással kapcsolatban hozhatóak. Mégis tele van a könyv ilyen típusú szavakkal. Egyszerűen azért, mert a magyar egy képes beszédű nyelv. Tehát nem véletlen, hogy olyan nagy a költészetünk. A költészetben nem szerepelnek, vagy ha igen, az tragédia, az olyan szavak mondjuk, mint az internacionalizmus, vagy ehhez hasonló idegen szavak. Mi ezzel a gond? Az a gond, hogy nem jut róluk eszünkbe semmi. Tehát nem látunk semmit. Ha viszont anyanyelvi szavakat használunk, és ez nem csak a magyarra igaz természetesen, hanem a csere is, meg az angolra is, akkor látja a gyerek, a felnőtt azt, amit látnia kell. És sokkal könnyebb a megértés. Na most az olyan szövegek, amik persze anyanyelvi szinten is lehet úgy beszélni, hogy nehezen érthető legyen, ez az egész nemzeti alaptanterv szövegére jellemző, hogy komoly erőfeszítés kíván, hogy megértsem, hogy mi van leírva. Emlékszem az iskolából azokra a meghatározásokra, amelyeket nem értettem, csak bevágtam ahhoz, hogy tudjam. Ezek annyira leterhelik a gyerekeket, akik ugyanakkor vizuálisan rendkívül nyitottak még, és rendkívül érzékenyek és befogadókészek, nem tudnak találkozni vele. Ha azt mondják, hogy a gyerekek ma túl vannak terhelve, az azért történik, mert egyoldalú a nevelés. És negyedikig még úgy rendben van, mert negyedik általános, hogy kicsinek tartják őket, és azt mondják, hogy jó legyen, még legyen. De ötödiktől ott a vörös lámpa, vagy éppen zöld, nem volt jó a kép, hogy itt a feladat, mostantól kezdve a szövegértés, az elvonatkoztatás, a megfogalmazás, a fogalmi tudás, a lényeg. És onnantól kezdve nagy baj van, mert a gyerekek, sőt szerintem a felnőttek túlnyomó többsége is lélekben, agyban még olyan marad. Tehát a természet ténynek nem felel meg. Ennek egyszerűen az a magyarázata, ugye, hogy két agyféltekénk van, egy bal meg egy jobb, a bal az, amelyik mondjuk a racionalitás, a megfogalmazás, a tartalom, az elvonatkoztatás területe, a másik pedig az, amelyik ugyanezt formába tudja önteni, vizuális láttatni tud, és érzékeny, érzelmi megközelítésekre is képes. És ezzel van hanyagolva, és amikor a gyerekek elkezdenek nőni, akkor elszürkülnek. Macskási Kati csinált ilyen filmeket, kolléganőm, amelyikben kiderül az, hogy a gyerekek, ahogy nőnek, úgy válik érdektelenné és szürkévé az a rajzi világ, amit produkálnak. És egyszerűen ennek többek között az a magyarázat, én korábban arra gondoltam, hogy talán a nem érés az oka ennek, hogy nem, hanem az iskolai nevelés, a szülői oda nem figyelés magyarázata annak, hogy egy egyoldalú terhelés, a bal agyfélteke terhelése lesz a meghatározó, ez a tanároknak is megnehezíti a dolgát, noha még az is hozzá kéne tennem, hogy már a tanárokat is így nevelték, sőt a tanárok tanárait is, tehát ez nem egy az elmúlt 10-15 év problémája, hanem a kicsi gyerekkor óta ismerem ezeket a problémákat.
Hogy látja, hogyan lehet hatékonyan beemelni a vizualitást felsőbb osztályok, vagy akár a középiskolai ismeretanyagok elsajátításába?
Vannak olyan területek az én időmben, amikor iskolába jártam, viszonylag szegényes volt a vizuális része. Tehát gondolok én például a kémiára. Voltak ilyen háromdimenziós modellek, műanyagból vagy fából kifaragva. A számítógép óriási nyitást tud ebben a témában adni, hogy manapság egy építész úgy tervez, ugye, hogy számítógépen modellezi a saját épületét. Ugye ez a saját fantáziáját is bénítja persze vele. Tehát ezek a úgynevezett modern találmányok kivétel nélkül a anyag megmaradás elve mentén mozognak, tehát amennyit nyerünk a réven, annyit veszítünk a vámon, vagy fordítva. Tehát nem biztos, hogy ennek a használata minden tekintetben pozitív, de az biztos, hogy a természettudományos területen sokkal több képre van szükség. Ha azt gondolom, hogy egy gyerekkel megértetni a nem látható világot, tehát mondjuk mi van egy sejtben, és nem mutatom meg neki, hogy mi van egy sejtben, vagy egy matematikai képlet mögé, köré nem tudom azt a világot rendezni, ami szolgál a matematikai képlet, vagy ha egy nyelvtani egy témában dominál a szabály megtanítása a beszédkészség rovására. Tehát egyszerűen azt mondom, hogy én nem úgy fogalmazok meg egy mondatot, hogy először eszembe jut, hogy most egy célhatározói mondatra lesz szükségem ahhoz, hogy ki tudjam magam fejezni, sőt nem is gondolok rá. És ezek a dolgok egy irányba tolják. Ez ellensúlyozandó, éppen a vizuális szó itt ebben az esetben talán nem a legtalálóbb. Azt mondom, hogy a nyelvtant háttérbe kellene szorítani a beszédkészség javításával szemben, vagy éppen az olvasáskészség javításával szemben. Mert az is mind vizuális tevékenység. Hát látok betűket, és az bennem szavakká, és a szavaknak meg jelentése van, az áll össze. De hát nincs olyan tantárgy, nem a művészet oktatásról beszélek természetesen, a legáltalánosabb területeken, a történelemben rettetesen fontos, hogy előtte megjelenjék az a jelenet, hogy egy mohácsi csatán hogyan néznek ki a két oldalon állók. Hát ha ez egy kamasz nem látja, akkor nem fogja érdekelni. Az ember tragédiáját azért csináltam meg, hogy megkönnyítsem a 17 éveseknek, akiknek ez a feladata, hogy elolvassák, megkönnyítsem, hogy megértsek, miről van itt szó. Mert én emlékszem rá, hogy borzasztó nehéz feladat volt. Ugye el lehet olvasni 5 óra alatt, de nem lehet megérteni 5 óra alatt. Viszont ha megcsinálom filmben, akkor talán hozzásegítem a gyerekeket ahhoz, hogy a darabhoz is kedvük legyen. Sőt, hát rossz indulata, hogy gonoszul azt is mondhatnám, hogy ötösről le tudnak felelni madás ember tragédiájával, ha megnézik az én filmemet. Mert a saját fantáziájukat erősíti az, hogy látják, hogy itt miről is van szó. Mondhatják persze, hogy nem így képzelem, de mindegy. És ez volt a Csodaszarvas filmemnek, és általában a filmének ez volt a célja, hogy valamilyen módon beemeljem, hogy ezt egy iskolai környezetben, egy pedagógiai szempontok szerint hogyan kell megvalósítani, azt azért nem merném konkrétizálni jobban, mert én végül is nem voltam soha általános iskolai tanár, középiskolába tanítottam ugyan 2 évet, és főleg művészeti egyetemen adtam elő, és hát nem csak művészeti egyetemen, mondjuk kommunikációs szakon, a Debreceni Egyetemen is, Pécsett is voltak előadásaim. Tehát azon a szinten vagyok inkább otthon. De azt tapasztalni kell, hogy amit elrontanak 10 és 14 között, év között, az nehéz utána helyrehozni. Tehát ezt tovább kellene tágítani, ezt a bizonyos első négy esztendőhöz kapcsolható tanári mentalitás. Ezt tágítani kellene legalább érettségig.
Nem csak az ember tragédiája olyan alkotása, amely közelebb hozhatta a diákokhoz egy-egy olvasmányélményt, és hát valószínűleg ilyen lehetett volna a Biblia című animációs film is, hogyha megvalósult volna. Ennek a meg nem valósult filmnek, illetve sorozatnak a meglévő anyagát dolgozza fel a Képes Bibliai Történetek című kötet, szintén az Akadémia Kiadó gondozásában, szintén a múlt heti könyv bemutató egyik darabja volt. Hogyan jutott el egyáltalán ez 1980-as években odáig, hogy a megvalósulás küszöbére juthasson egy ilyen filmterv a szocialista Magyarországon?
A kiindulási pont az volt, hogy a Királyi Televízió, tehát az akkori Magyar Televízió, az Iskola tévé, gondolom én, vagy az Ifjúsági tévé megkérdezte a Pannóniát, hogy lenne esetleg valamilyen ilyen irányú érdeklődés mutató rendező, aki tőlük kérnének egy mintaforgatókönyvet gyerekek okítására. Én meg is csináltam Jézus születése címmel az első olyan meghatározó részét az Új Szövetségnek, ami ugye szinte minden képzőművészeti alkotásról visszaköszön a középkor, sőt még igazából a barokkor végéig. És hát oktatási szándékkal, de tartva magamat egy ilyen középkori szemlélethez, kicsit mondjuk a magyar népmesék glóriás változata lett volna ez, mert abban az időben már a magyar népmesék folyamatosan gyártódtak. Visszadobták azzal, hogy túlzottan klerikális, és legyen olyan, mint József Attila Betlehemi Királyok című vers. Hát olyan volt, ezt ők valószínűleg nem látták bele a versbe, nem elég vizuálisak, hogy lássák azt, ami le van írva a versbe. Summa summarum, ez elakadt. Viszont erről nyilatkoztam a sajtóban, és ezt olvasta Ravasz Ákos, aki televíziós volt korábban, akkor már ő a CDF-nél dolgozott, és hozott egy amerikai, kanadai, magyar producert, aki szerette volna ezt megfilmesíteni. Hát én voltam ugye a tárgyalófél, és nem igazán jutottunk egymással dülőre, más szeretett volna, mint amit én tudtam, úgy beszállt, elkezdte a gyártatni a dolgot, rengeteg munkám van vele, vagy lett vele, de végül is a vége felé kiszállt. Még a vége felé alatt azt értem, hogy az első epizód gyártásának a vége felé, tehát előkészítettségi fokon mondjuk több volt, mint 10 perc, de ténylegesen abból a pénzből, amit ő adott, abból 10 percet tudtunk megcsinálni, ő kiszállt. És hát most perben is áll velem amiatt, hogy megjelent ez a könyv, és ebben én megírom ezt a történetet a kiadó kérésére. És a lényeg az, hogy utána a stúdió vezetése a különbözetet kifizett, hogy legalább egy epizód elkészüljön, de soha nem forgalmazták sehol, semmilyen körülmények között. A Magyar Televízió sem, holott a magyar jogok itt vannak. Viszont lement néhány részlet belőle a különböző ismeretteresztő műsoraimban. Na most most már a dolog veszett fejszem, mert nem lennék rá képes. Körülbelül ugyanannyi időt vett volna igénybe, mint az ember tragédiája. Ennek a sokkal költségesebb feladat lett volna, mert 26x26 perc azért lényegesen hosszabb vállalkozás, mondjuk, mint amilyen a tragédia volt. Folyamatos támogatás mellett is egy-egy epizódra körülbelül 26 percre egy év kellett volna. Tehát ki lehet számítani, ez is 26 éves munka lett volna, annyi még már nincs bennem, hogyha netalántán valaki úgy gondolná. De ebben volt egyfajta a konfliktusnak, én a rámeső felelősség részét elfogadom, tehát az szubjektív volt a megközelítésem, ugyanis engem az izgatott föl, hogy megint vizuális példát mondok, hogy vannak bizonyos jelenségek, amelyek a világ legkülönbözőbb kultúrájában analóg módon jelennek meg. A Pietà példát említeném, amikor egy nő a ölében egy halott férfit, vagy sebesült, vagy férfit gyászol. Ennek a képnek onnantól kezdve, hogy egy nő egy csecsemőt fog, onnan, hogy egy alvó férfit babusgat, vagy ahogy mondjuk a magyar legendáriumban véve Szent László példáját, a fejében tetvészkedik. Rengeteg változata van, és hogyha az ember fölismerhető kompozíciókban mutatja be ezeket az alap ábrázolási kompozíciókat, akkor akkor ez beég az emberekbe, hogy mit keressen ebben a képben. És az Ószövetségben is sok ilyen kép van. Tehát nem csak, mondjuk a Bibliában nem szerepel, hogy Mária hogyan siratja Jézust. Én beemeltem volna, ha eljutunk odáig. Természetesen, mert a képi kultúránkban meghatározóan jelen van. Az angyali üdvözlet is úgy van jelen bennünk, ahogy ezt a középkorban rendszeresen ábrázolták. Mária a jobb oldalon ül, szemérmesen éppen olvasott vala, imákat olvasott, és balról érkezik egy angyal. Hát ezek egy ilyen egyezményes jelek. Tehát ez lett volna a szempont, és miután a Jézus történetnek is van az Ószövetségben előzménye, meg ennek a Pietà képnek is van ószövetségi megfelelője, sőt, ugye Krisztus előtt 3000-ből előkerült Cipruson sok olyan görög kereszt formájú ábrázolás, hogy közelebbről megnézi az ember, látni lehet, hogy a függőleges szára a keresztnek az egy ébren lévő, nyitott szemű nő, akinek a térdén vízszintesen egy behuny szemű, tehát valószínűleg halott férfi fekszik. Tehát ez egy olyan alapjel, ami megmutatásvány. Nekem tulajdonképpen ilyen okaim vannak, hogy ezeket én közé akarom tenni, és a Biblia erre kiválóan alkalmas, mert eszenciálisan magába gyűjti. Természetesen figyelemmel lettem volna, rabbi szakértőm volt ehhez a újszövetségi szakaszhoz is, 7 forgatókönyvig jutottam el. De ez lett volna természetesen az Új Szövetségnél is, hogy beemelem a keresztény véleményt is, mert nem egyszer arról van szó, hogy teljesen szubjektív legyek. Sajnálom, hogy ez nem történt meg, de ha ez megtörtént volna, akkor a embertragédia nem születik meg, mert csak egy életem van.
A kötetben mégis publikálta a meglévő filmforgatókönyveket, részletesen az illusztrációkat a Károli Gáspár Biblia fordításból választott szövegekkel kíséri, de emellett még van egy kulisszák mögé betekintő része is a kötetnek, ahol a klasszikus animációs filmkészítés egyes lépcsőfokait veszi sorra. Mennyiben változott ez a struktúra a digitális technológia megjelenésével?
Hát óriási a változás. Mondjuk én annak ellenére, hogy használom ezt a technikát, igazából nem értek hozzá. Tehát van számítógépem, de Photoshopos meg egyéb trükkökhöz nem értek. Tehát én ott ülök a számítógépes kollégám mellett, és mondom neki, de ennél is előbbre vagyunk már, mert ma már nem is ceruzával papírra rajzolnak a rajzolók. A Kecskeméten készülő filmem, ami harmadik Béla királyról szól, a tabletre rajzolnak, vagyis igazából nem látják, hogy mit rajzolnak, hanem a képernyőn látják. Én ezt biztos, hogy nem szeretném. Tehát az én számomra az a fajta esetlegesség, ami akár az ecset, akár a ceruza nyomán kerül ki a kezem alól, az nekem fontos, az része az énemnek, az alkotói énemnek. Tehát ez legépiesíti, akkor már nem örülök neki. De ez csak egy személyes érv, ugye az, hogy minden technikai újításnak vannak jó és rossz oldalai. Rengeteg embernek kellett bocsátanunk, főleg középkorú asszonyokat, akik a hagyományos kihúzást, kifestést művelték, ezt csinálta a számítógép. Viszont a számítógép megtanított arra, hogy a színben is, meg mondjuk összhatásában is egy érettebb és képzőművészetileg is egységesebb képet lehessen adni. Ugye a rajzfilmnek hagyományos gyengéje volt, hogy a háttereket papírra festették, és a celluloidra festett figurák pedig leváltak a háttérről. Ennek olykor még olyan praktikus hibái is voltak, azért mondom, a gyakorlatból következett, hogy árnyékot képzett a celluloid kifestett része a hátteren, tehát csúnya volt, illúzióromboló volt. Nos, ezt a számítógép teljesen ki tudja szűrni, továbbá, hogy én azzal, hogy a számítógépen látom a háttér, bevitt háttér, tehát a beszkenelt háttérnek a színeit, abból építem föl a figurák színeit, egységesebb lesz a kép. Most készül Kecskeméten, nincs hozzá közöm egy sorozat cigánymeséikből. Teljesen olyan egységes a kép, mozognak a figurák, de olyanok, mintha a háttér részei. Tehát, mintha egy naív festményt látnék megelevenedni. Erre el kellett jutni az animációnak, mert az animáció egy kicsit mindig azért volt mostoha gyerek, mert képzőművészetileg nem ért föl azzal a szinttel, amit a jobb festők elő tudnak állítani, pusztán azzal, hogy egy felületen egy eszközzel dolgoznak. Tehát ez egy alapkérdés a művészetben, hogy nem fogok bele disznókodni valami mással.
Mi az, amin most dolgozik? milyen tervei vannak a
rendezőnek? Tervem az sok van. Nem említettem talán, a Méri Gábor megbízásából egy Trianonról szóló képeskönyvet csinálok. A szöveg, amit összegyűjtöttem, az forrása lehet annak, hogy mi kerüljön a képekhez, de ez alapvetően nem jó szó képregény, mert ez úgy leminősíteni a feladatot. Én a 20. század eleje, inkább 20. század elejének a politikai karikatúra világába ágyazott stílust próbálok itten megvalósítani, tekintettel a témára, azért ez nem egy vidám karikatúra világ lenne, hanem inkább kegyetlen és vitriolba mártó szatíra. Szulejmán szultántól tulajdonképpen napjainkig mesélnél a történetet. Ez egy nagy lélegzetű dolog, az elején járok, ami annyit jelent, hogy a szöveget megírtam hozzá, és eljutottam 1918. október 31-ig, Tisza István meggyilkolásáig vázlatrajzban. Tehát ezeket még nem tekintem véglegesnek, és hát szeretnék ebben az évben végezni veled, de nem sikerül sem tragédia, mert 2020 a nagy évforduló, de mindenképpen előtte meg szeretnék lenni. Tehát ez a fő munkám. Rajzfilmben valóban egy harmadik Béláról készült film befejezéséhez közeledünk, Kecskeméten készül. Ennek a filmnek a értelme célja az, hogy az Árpád királyok emlékezette közös sorozat címet viselni, és ebből én harmadik Bélát választottam elsőként, mert nem tipikusan rajzfilm téma. Nem tervezem, hogy én ebbe a továbbiakba részt vennék, csak a nagyobb muszáj, de azt akartam ezzel érzékeltetni a eljövendő gyártóknak, hogy nem elsősorban meseszerű ábrázolás itt a fontos, hanem vizuálisan, nagyon látványosan bemutatni egy-egy olyan uralkodót, akinek a szerepe a korai magyar történetben meghatározó. A harmadik Béla, mondjuk úgy, hogy Szent István után a legnagyobb királyok közé sorolom, úgyis hívta a unokája, negyedik Béla, aki alig volt kisebb nála, sőt, figyelemmel arra, hogy a tatárjárás kellett kivédeni, vagy ellensúlyoznia, hogy helyreállítani után az országot, azt kell mondanom, ő Nagy Bélának hívta, harmadik Bélát. Na hát ez a rajzfilm, és hát ez is kicsit kapcsolódik, ami mutatja, hogy az egyrészt az életem a történelem körül jár, másrészt pedig azt is, hogy ebben a magyar katolicizmusnak óriási szerepe van, az, hogy a készülés sorozatunk Magyar Szentek címmel, mint a televízió sugároz, a Duna TV le is adja a már elkészült epizódokat, 26 perces epizódok, ezek 4 elkészült Szent Istvánról, nem lehetett ennél sűrűbben elmondani róla sok mindent. Ezek ismeretterjesztő sorozatok, én vagyok a moderátora is, és viszonylag szerény anyagi lehetőségek miatt mondjuk nincsenek benne ilyen áldokumentum film részletek, mint amit ismertek mondjuk a különböző tematikus csatornákról. És meg vagyunk Szent Erzsébettel, ezt be is neveztük a mostani idei filmhétre, és éppen két Szent Lászlón dolgozom, tehát megússzuk kettővel. Az egyik a Mondai Hős. Jövő héten is forgatunk megint, már ugye volt téli szünet, de most forgatunk megint. A másik pedig a Történelmi Alak főszereplésével készülne, és utána már tudjuk, hogy lesz egy olyan, hogy Szent Királylányok, mert elfogadta ezt a tervet is a MTVA, vagy a médiatanács, és beadtuk a Szent Uralkodónőket is, és akkor ezzel eljutunk, már kiléptünk a Árpádházi körből, és a folytatásban van egy, mondjuk egy kicsit nemzetközibb szál, azokat a szenteket, akik magyarországi érdemeikért lettek szentek, mint Szent Gellért például. Esetleg ezekről készülne egy epizód Szent Atyák címmel, és utána van egy nagy szünet, és ami engem még foglalkoztat jelentős mértékben, az pedig a 20. század, a kommunistáknak és a nyilasoknak az áldozatai. Azt a címet kapná, hogy a 20. század boldogtalanjai.
Nehéz innen átkötni, de nem kérdeztem még a Magyar Művészeti Akadémiában kifejtett tevékenységeiről. Ugye ennek az intézménynek alelnöke, itt milyen feladatok várnak önre ebben az évben, illetve az akadémia milyen feladatok elé néz a 2016-os évben?
Többi kevésbé az akadémia maga dönti el, hogy milyen feladatokat vállal föl. Én azokról tudok beszámolni, amihez a mondjuk a elnökségi üléseken, vagy az elnökség elnökkel való beszélgetéseken túl rám tartozik. Az egyik ilyen az adminisztratív jellegű, tehát mit tudom én, most például egy tagozatvezető választás előtt állunk, és egy körtelefon volt ma reggel. Éppen a zuhany alól jöttem ki, hogy megmondjam, hogy én kit javasolok a tagozatvezetőnek. De hát ez csak egy magánelem, magánszál. Fontosnak tartom, ami elindult, amiről a sajtó elég kellemetlen hangon szokott beszélni, ez a Művészet Elmélet és Módszertani Intézet működése. Egy elég jó kapcsolatot alakítottam ki Kocsis Miklóssal, aki a intézetet magát vezeti. Egyébként a könyvbemutatónak is ő volt a házigazdája. Tehát már csak ezért is megérdemli, hogy szépen szóljak, és jó házigazdája is volt. A feladat az, amit együttműködve a médiatanáccsal kitaláltak, hogy a magyar film helyzetét, ez egy engem konkrétabban érintő aktuális feladat, a magyar film helyzetét nem annyira a művészeti oldalról, hanem a gyártás, a mecenatúra, a menedzselés, a nemzetközi megismertetés oldaláról dolgozza föl egy könyvsorozat formájában, aminek az első kötete az animáció témán belül maradna. Hát ebben nyilván nekem nagyobb szerep jut. Ott van a másik ilyen viszonylag nekem jelentősebb szerepet juttató terület, az a Magyar Művészet című lap. Kulin Ferenc a főszerkesztője a lapnak, és megtisztel azzal, hogy a külön véleményemet is megkérdezi, de én a szerkesztőbizottság tagja is vagyok. Hát abban a tervezői stádumban, amikor kialakul egy következő szám, negyedévenként megjelenő folyóiratról van szó, kikéri a véleményemet, olykor írok is benne, vagy javaslatot teszek témákra, és meg kell mondanom, hogy ez most már közérdeklődésre számon tartó folyóirat, mert annyira jó. Az, hogy nem jelenik meg az újságos standokon, azt lehet egyelőre nehezményezni, de szerintem oda kívánkozik, tehát kifejezetten. És indokolt lehetne az is, hogy eljusson az olyan látogatott intézményekben, mint a múzeumok, vagy a könyvesboltok, vagy könyvtárak polcára is kerülhetne. Az elnökségi ülések azok azért izgalmasak, havonta ülésezünk, 4-5 órás némelyik, szóval kifejezetten nagyon fárasztó programok ezek, azért izgalmasak, mert itt merülnek föl az olyan témák, amelyek túlmutatnak mondjuk egy zárt akadémia tevékenységén belül. Két akadémiát szokták szembeállítani. A szembeállításnak egy látványos eleme az, hogy valóban a másik akadémia a hagyományos akadémiai életvitelt produkálja, tehát ők maguk között tevékenykednek, erről lehet értesülni, hogyha az ember az interneten rá nyit, de hát meglehetősen szűkszavúan. Azt is lehetne mondani, hogy nem bántó éle van, ha azt mondom, de hogy belterjes a tevékenysége. Én pedig a minden igyekezetemmel azon vagyok, és hát sok egyetértéssel találkozik ez az igyekezet, hogy kitágítani ezt a lehetőséget, és nem elsősorban azzal, hogy meghatározó módon nyomasztóan befolyásolni, de hát utat mutatni példákkal, vagy azzal, hogy kapcsolatot találni a fiatalokkal, ugyanis az akadémia természeténél fogva elsősorban idős embereket gyűjt maga köré, vagy gyűjt magába, és van néhány fiatal, Jankó, Laura, ilyen kiemelkedő példa a fiatalok sorában, de minden szakterületen, tehát mind a 9 területen találni fiatalokat. De nem is ez a lényeg, hanem más a mentalitás. Én úgy érzékelem, ezt is erről is írtam már az akadémia folyóiratában, tehát könyvalakban is írtam róla, hogy az, amit mi hagyományos kultúrának nevezünk, azon belül persze a művészetekre is vonatkozik ez, de művészete ne csak része, az sajnálatos módon erősen hanyatlóban van. Tehát az, amit a Nyugat alkonya címen Spengler annak idején megjelentetett, és ami alapvetően a kultúra civilizációvá válásáról szól, ez szerintem eleven és élő probléma, és itt a fiatal nemzedékekkel azért kell találni hangot, mert egyrészt úgy nem lehet új kultúrát teremteni, ami nélkülözhetetlen az ember fönnmaradása szempontjából, hogy a régit megtagadjuk, és húzzunk egy cezúrát, mintha nem lenne. Hát az oktatás nevelésben ennek is óriási szerepe van, mert ami példát elő tudunk hozni, az a múltból való, nem a jövőből, tehát nem megy a jövő a múlt nélkül. Másfelől pedig, ugye az öregek hajlamosak arra, hogy bizonyos dolgokat nem tudnak kezelni. Tehát a sok idős embert ismerek, aki neki számítógépe nem tudja használni, fogalma nincs, hogy interneten mi van, tehát hogy rányit az internetre, nem érzékeli, hogy milyen, ez is egy kultúra, de egy másik, vagy nem tud használni mondjuk okostelefont. Tehát ezeken a dolgokon változtatni kell, és az akadémiának ugye egyrészt van egy, már ez is egy fejlemény, hogy van egy nem holdudvara, annál azért több, az úgynevezett nem köztestületi tagok csapata, akik nem akadémikusok, de már az akadémiához tartoznak. A képviselőjük ott ül a tagozati ülésen, ott ülnek a közgyűlésen is, ott szavazhatnak is, mint az egyes területeknek a képviselői. Ez fontos. Ez egyelőre csak mondjuk kitágítja térben, de időben még nem tágítja ki az akadémia nem is puvoárját, hanem mondjuk találkozási felületeit. És ezek nagyon fontos dolgok, ilyeneket szorgalmazok. Tehát ezt érzem fontosnak. Meglátjuk, hogy ez milyen eredménnyel. El kellene végre jutnunk odáig, hogy ez a vaktában való lövöldözés, például az, hogy mit keres a Magyar Művészeti Akadémia képviselője a pedagógus kerekasztalon. Hát Farkas Ádám, könyörgöm, a Képzőművészeti Egyetem rektora volt, tanárember, az akadémián történet, az Oktatási Nevelési Bizottság, Tudományos Bizottságnak a vezetője. Hát persze, hogy ott kell legyen, nem azért, hát ez szavazat, nem azért, hogy ő befolyásolja a döntő mértékben, de hogy érvényesítse. Ugyanannyi szerepe van, mint ahogy szintén szidalmaz a liberális sajtó, hogy mit keresnek a nagy családosok. Hát azért van a Kotner, a gyerekekről szól a történet. Úgyhogy van az akadémiának feladata, illő szerénységgel és okos kompromisszum készséggel nagyon jó eredményeket fogunk tudni elérni. Ugye van egy vitatott pontja, még ezt is el kell mondanom, hogy az NKA kuratóriumi tagságának a létrehozásában való kiemelkedő szerepe. Az a szerencse valóban, hogy ha az ember egy-egy részterületen vizsgálja a kérdést, kiderül, hogy nincsenek antagonisztikus ellentétek. Az akadémikusok sok szervezetnek a tagjai, attól függ, hogy írók-e, vagy képzőművészek, stb. Tehát nem az a célunk, hogy mi magunk öreg emberek üljünk ott a kuratóriumokban, hanem megtaláljuk az ideális szemét, aki mindenkinek meg fog felelni. Na most egy olyan kuratóriumban, ahol 6 fő ül, mondjuk 3x2 csapat, egy a társadalmi szervezetek, az akadémiátok, a minisztérium részéről, lehet egyeztetni. Én csak a filmes területet ismerem, tudom, hogy sikeres egyeztetés történt. Tudom, hogy a zenészeknél is sikeres egyeztetés történt. Tehát működik ez, a politika egy kicsit túl aktív volt ebben a dologban, elébe ment, és nem tudja még, hogy hiába ment elébe.